tőlem tehető legnagyobb szeretettel üdvözlöm a Kemény Idők Podcast új és remélhetőleg visszatérő hallgatóit. Az én nevem Voszti Ferenc, a mai vendégem pedig a nagyszerű gyártásvezető Zádori Kinga.
Sziasztok, szia Feri, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Szia Kinga, hogy vagy?
Te hogy vagy? Azt hiszem, mindig, ha hallgatom már egy pár adást, nyilván a korábbiak közül, és úgy tűnt nekem, hogy mindig te kérdezed a vendégeidet, úgyhogy én most vissza akartam ezt fordítani feléd.
Igyekszem jó host lenni. Sikerül elhitetni a hallgatóval azt, hogy érdekel, hogy a másik hogy van? Tehát ideig ez sikerült?
Diplomatikus választ szeretnél hallani, hogy őszintén?
Őszintén.
Igen, mert a mély baritonod az abszolút baráti tónusokkal.
Igen, az.
Fűszerezett, úgyhogy igen. Köszönöm kérdésed, nagyon jól vagyok, kicsit fáradtan így a hosszú hétvége után, mert ez minden a hosszú hétvége, csak nem pihentető általában. De izgatott vagyok, hogy beszélgessünk egy jót ma.
Igen, este van, este veszük fel ezt a podcastet, 23-án este, úgyhogy mind a ketten elnézést, egy kicsit lassabbak vagyunk a legalábbis nálam szokásosnál.
Én még meg is fésülködtem erre a podcast felvételre, pedig.
Én is, bár én meg teljesen kopasz vagyok, úgyhogy nullás gépet elővettem, az a lényeg.
Igen, úgyhogy nagyon felkészültek vagyunk. Miről fogunk beszélni ma este? Kérlek.
Ha csak most tudod meg, akkor probléma van, de az annyit hagyd mondjak el, igen, ezt szerettem volna a hallgatóknak elmondani, hogy ez az első olyan adás a podcast epikus történelmében, amikor a vendégem először itt van velem egy térben, ugyanis idáig végig táv interjúk voltak, vagy táv beszélgetések, de most végre ez interakció kicsit személyesebb, mint szokott lenni, és remélem ez.
Igen, mindketten kis estejében és öltönyben ülünk, megtiszteljük egymást.
Te öltönyben, én kis estejében.
Véletlenül sem leggingsben és macinaciban.
Te azt kérdezted, hogy miért választottam ezt a filmet?
Azt gondoltam, hogy mutasd be a hallgatóknak, hogy miről fogunk beszélgetni.
A Nicholas Roeg 1973-as Don't Look Now-járól fogunk beszélgetni. De viszont akkor hagyj kérdezek egy kicsit vissza, amikor feldobtam neked, hogy bizony válasz egy csapatfilmből, egy csapat horrorfilmből, akkor miért erre esett a választásod?
Igen, ezt talán elmesélhetjük egy pár percben, hogy hogyan is történt ez a választási folyamat, mert mind a ketet nálad nagyobb horror rajongónak lenni, az talán igazán egy...
Erre hadd igyek.
Valóban óriási kihívás, és nem is szeretnék ezzel megpróbálkozni.
De, nem verseny, igen.
De mind a ketten nagyon szeretjük a horror műfaját, és... Elkezdtünk, ugye, amikor felmerült ez, hogy mi ketten is üljünk le egy beszélgetésre, akkor, hogy mégis milyen filmről beszélgessünk, milyen a horroron belül, milyen alműfajt választunk, ami mind a kettőnk számára egy izgalmas téma lehet. És elég messziről indultunk, én rögtön bedobtam neked, amit viszont te abszolút nem kedvelsz, a found footage műfaját, ami nekem egy nagy kedvencem.
Annyit hagyd mondjak, nem, és állandóan félbe foglak szakítani, elnézést.
Kérlek, tedd azt.
Én szeretem a found footage-ot, a jó found footage filmeket, de az egy olyan műfaj, hogy mivel nagyon kevés háttérrel képes elkészülni, tehát tényleg nem sok minden kell hozzá, hogy valaki összerakja egy found footage filmet, abból van a legtöbb borzalmasan rossz.
Egy kicsit trashy-vé tud válni.
Hát
igen,
az biztos.
És ez egy olyan medence, amit nagyon szívesen megtöltenek ezzel a trashy kontenttel.
Igen, ahogy az angolok szokták mondani, ez egy nagyon széles, de shallow, nagyon
igen.
Shallow pool. Igen, igen.
Hozzá kell tegyem, hogy engem olykor a Z-kategóriás found footage filmek is tudnak szórakoztatni, de természetesen nem kezelem őket maradandó és emlékezetes remek művekként. Maga a műfaj számomra önmagában szórakoztató. Természetesen van olyan, ami annyira minőségen aluli, vagy kritikán aluli, hogy nézhetetlen, de azok többnyire amatőr produkciók inkább, vagy abszolút indie mutatványok.
Pontosan azért, hogy mivel szinte semmi nem kell hozzá néha, mint egy videókamera, igen, videókamera, nem filmkamera, ezért ez a legtöbb amatőr film abban van, tehát, és ez sajnos az igen. általános minőségére kihat.
Igen, viszont műfélyen. Ehhez nekem rögtön az jut eszembe, hogy ez picit megtévesztő lehet a hobbi vagy wannabe filmkészítők számára ez a műfaj, hogy azt gondolják, hogy mivel ez egy azt hiteti el a nézővel, ugye, hogy ez egyetlen egy kamerának a megtalált felvétele, uh-huh. és nem egy komoly produkció áll az egész film mögött, ezért próbálkoznak sokan ezzel, és jönnek rá közben, hogy nem tudják feltétlen ugyanazt letenni az asztalra, mint egy hivatalos, komoly mainstream cég. És ezáltal születik ez a sok szemét, ha szabad így fogalmaznom.
Nyugodtan szóval beszéljünk erről. Tehát
igen, egy picit, jó, hogyha persze. már így az októberben vagyunk, horror, meg a horror műfaját szenteljük meg ugye mm-hmm. most ezekkel az persze. adásokkal. Azt akartalak én kérdezni, mert te vagy, én szeretném előre kimondani ezt, vagy kijelenteni, hogy nagyon-nagyon-nagyon távol állok bármiféle szakértelemtől, ami így a filmeket illeti.
Nem, ez nem igaz.
Nincsen olyan enciklopédikus tudásom, mint ami neked félelmetesen.
Sok useless arra van tele a fejem, igen.
Igen, de mégis bármikor elő tudod húzni igen. az összes kis fiókból.
Mondd el nekem például, hogy mik azok a found footage filmek, amiket te szeretsz, amik akkor egyben azt is jelentik, hogy szerinted azok minőségiek.
Arra próbáltam visszagondolni, jó, hogy ezt kérdezed, hogy melyik volt talán az első, a legelső, amit láttam, mert ugye a Blair Witch Project, ami talán egy úttörő a műfajban, javíts ki, hogyha nem az volt a legelső, azt nyilván ezzel tisztában mondjuk, nem az volt a legelső found footage film, ami készült, 99, azt hiszem. Igen. Hanem talán a brit produkció, a BBC produkció, a Ghost Watch.
Na most én sem vagyok teljesen biztos benne, hogy mi volt a legelső, de a Ghost Watch azért előbb volt, 92-es a Ghost Watch.
92-es.
De hát a Ghost Watch az úgy, az inkább A-dokumentumfilm, mint found footage, mert ott igen, az anyag, ami van a filmen, azt nem találja uh-huh. meg senki.
Igaz. Ami számomra a legemlékezetesebb, de nem vagyok biztos benne, hogy azt láttam először, az uh-huh. a spanyol film, a REC, uh-huh. Amit ugye azóta nagyon amcsik, és hát nem is tudom még hol leutánoztak már.
Hát figyelj, és éppen itt van az, ami érdekes, hogy hogyan definiálod a műfajt. Mert a REC is inkább a Ghost Watch-hoz áll közelebb. Szerintem biztos, hogy a Ghost Watch volt inkább a példaképe a REC-nek, mint a
Blair Witch Project.
Uh-huh. Azért, mert hát ott is arról van szó, ugyanúgy, mint a Ghost Watch-ban, hogy egy tévéstáb megy bele a szarba, úgymond, ők kerülnek bele a borzalmak közepébe, és hát azt az adást, amit ők közvetítenek, azt az egész ország látja. Tehát senki nem találja meg azt az anyagot, hanem azt mindenki látja, hogy velük egyszerre éli át.
Nem. Szerintem ez nem jól emlékszem, mert...
Figyelj, én a REC-et egyszer láttam, te körülbelül 200-szor, úgyhogy...
Igen, ezt el szeretném mondani, hogy én olyan, az én hozzáállásom a horror műfajához olyan, hogy én nagyon sokszor a kedvenceimet, mint háttérzaj futtattam a korábbi években így az életem során. És egyszerűen nem zavar, hogyha sikítoznak, vagy bármi ilyesmi, mert hogyha ismerem és szeretem azt a filmet, akkor nem baj, hogy ez egy horror. Úgyhogy ha ilyen szempontból nézzük, akkor szerintem vagy százszor, szó szerint százszor láttam a REC-et. Nem közvetítenek, mert később játsszák le a felvételt. Tehát aha, ez egy nem élő közvetítésről van szó, hanem ugye, ha csak három mondatban el, hogy van egy spanyol, tehát ugye elmondtuk, hogy ez egy spanyol produkció, van egy riportárcsaj és a kameramennye, és ők ketten ilyen, mi volt a műsoruknak a címe, pedig még azt is kéne tudnom mennyi idő után, de valami ilyen nagyon kérdez. Furcsa nagyon furcsa foglalkozásokat, vagy ilyen extra foglalkozásokat próbálnak bemutatni a nézőknek.
Azt mondom, hogy tűzoltókat.
Tűzoltóságra mennek éjszaka, hogy ott hogy zajlik az élet kb. És hát így látszik a csajon, hogy próbálja a karrierjét feljebb vinni, de adtak neki egy olyan műsort, amit senki nem néz, és hát ekkor történik a nagy ugrás.
A TV-riport 90%-án a karrierje.
Igen, és akkor próbálják izgalmasabbá tenni ott az állomáson az epizódot, de hát semmi nem történik, mert éjszaka van, és mindenki alszik, és nincsen riadó vagy riasztás, de egyszer csak beesik egy eset, hogy egy társasházból hívták őket, hogy nem tudnak bejutni egy szomszédjuknak a lakásába, ahonnan nagyon furcsa kiabálás és sikítozás hallatszik ki.
Azt tetszik nagyon, bocsánat meg, hogy az a madridi ház Madridban történik, ugye?
Azt hiszem, hogy madridi, igen. Barcelona.
Az teljesen olyan, mint egy pesti bérház. Tehát
igen.
Pont ugyanaz az architektúra.
Igen, szinte,
igen, olyan, mint a Pesten történik.
Igen, az európai városok ebben nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra egyébként, valóban. Ugorjunk egy picit, kiderül, hogy van ott egy vírus. Nem akarom túlságosan elszpoilerezni azoknak, akik még nem látták, és viszont érdekelni őket. És ez megfertőzi ott a tűzoltóktól kezdve a szomszédságon át a riportárcsajt és a kamera ment is egy idő után. Ugyanis lockdown következik, tehát lezárják az épületet, mert a hatóságok értesülnek erről az egészről. És ilyen zombi-szerű, démonikus történések zajlanak egymás után nagyon... jó lefektelt, egyszerűen szerintem szinte egy remek mű az a film, én nagyon szeretem.
Én is szerettem, amikor láttam, és nekem, ha jól emlékszem, mert azt is csak egyszer láttam, a Rec 2 az még jobban tetszett. Ott a végén van a Rec 2-ben egy marha jó megoldás, hogy van valami kád tele trutymóval, a pincében igen. van, egy padláson ebben a bérháznak, igen. és ha abban valaki beleesik, akkor az átmegy valami másik dimenzióval, vagy nem tudom, a pokolba talán, vagy valami ilyesmi. Mindegy. Csak azt akarom mondani, csak gyorsan, hogy bár az esztétikája, a vizuális megoldásai, ahogyan van forgatva alapján, ez egy found footage, vagy áldokumentumfilm, a Rec filmek a legtöbbet a Lamberto Bava Démonok 1-2 című filmjének köszönhetik. Tehát a Rec 1-2 az olyan kb. Mint a Démonok 1-2, csak éppen videókamerával áldokumentumfilmként rögzítve. Azt, ha valami csoda folytán a hallgatók közül nem látta valaki a Démonokat, nézze meg, ez 80-as évek közepén készült, szenzációsan szórakoztató horrorfilm, nagyon véres, nagyon, hát ma már mondhatni, hogy trashy egy picit. Argentónak az egyik haverja, Lamberto Bava, aki Mario Bávának volt a fia, meg ma is az, rendezte őket, tehát messze nincs egy Argento film szintjén a két film, de mint szórakoztató, a maga idejében sokkolóan vére, sokkolóan brutális horrorfilm, és még ma is tud az, annak az érzetét tudja kelteni, nagyon működnek mind a két film, Démonok 1-2, és én nagyon-nagyon szeretem őket. Csak ennyit akartam.
Mm. Mindig tanulunk tőled valamit, kedves Ferenc. egy utolsó gondolat ehhez, hogy ami számomra tényleg félelmetesebbé teszi, talán a found footage-ot így általánosságban, így konkrét példák nélkül, az mindig az a tényező, hogy ez akár veled is megtörténhetne. És nem feltétlenül van olyan, amiben egy yeti volt, meg mit tudom, ismétlem, nagyon sok zsékategóriást is láttam az évek során. Nyilván nem a yetire gondolok, hanem egyszerűen, hogy nem is várod, hogy valami ilyenné alakul az egész. És ez ennek az ilyen ősi félelmetessége, hogy ez egy szép dolognak indult, egy kirándulásnak, vagy egy karrier előrelépésnek a Rec esetében, hogy hú, micsoda szenzációra bukkantunk, és ez mi, és aztán kiderül, hogy itt már rég nem az lesz fontos. Számomra általában a horror műfaján belül ez az, ami mindig kiemelkedik. Tehát A zombik viccesek, szórakoztatóak, nyilván félelmetesek is
Az is
tudnak
attól
lenni.
függ, igen, hogy ki csinálja a filmet,
Igen,
mennyit.
abszolút,
Igen.
természetesen. De azért arról tudod, hogy valószínűleg soha nem fog megtörténni az életben. Bármennyire is szeretnénk
Ki
sokan,
tudja? Ki
sokan zombi
tudja?
apokalipszisben élni.
Lehet, hogy már most ott élünk.
Vagy a különböző ilyen ufós, most nem fogok listát összeállítani, hanem tényleg, ami az ember-embernek farkas a megközelítés, és amit egymással tudunk tenni, az, és most egy picit a saját számba lépek ezzel, mert a természetfeletti thrillerek és horrorok is abszolút a kedvenceim közé tartoznak. De ha priorizálni kell, akkor talán fantasztikus. Szerettél volna még ehhez valamit?
Csak annyit akartam, hogy az igen, ahogy elmond, mert talán a formának köszönhetően a legszubjektívabb horrorfilm, tehát a személyre legjobban ható, mivel tényleg hát a POV-nek köszönhetően beleillesz téged a történésekbe. Az minden horrorfilmnél működik, amit mondtál, az, hogy valami szépnek indul, és elharapózik a szituáció. Hát a legjobb horrorfilmek azok pont ilyenek, legalábbis véleményem szerint. Az én két kedvenc found footage filmem, az egyik a Blair Witch Project.
Igen.
Remek ideglelés címmel, magyar címmel megáldott klasszikus.
Ez nagyon zárójeles komment.
Igen.
Én évekig nem tudtam, hogy ez ugyanaz a film, a kettő. Annyira, hogy ezt a magyar címet választották
Jó,
hozzá.
Jó, hát de gyerek voltam, amikor kijött, úgyhogy ez
nem is
nem
emiatt,
baj.
De így fiatal felnőttként sem. Szóval ez...
Igen, ez egy nagyon hülye cím, az biztos. A másik pedig, azt hiszem, hogy ezt te sem láttad a mai napig, az az 1992-es, az angol címe az, hogy Man Bites Dog, a francia címe pedig, nem fogom most megpróbálkozni a francia kiejtésével, de a magyar fordítása a francia címnek az, hogy az önök közelében történt. És arról szól, ez a magyar mozikban is ment, és ez egy nagyon híres film a maga műfajában, a found footage-ben, ez aztán tényleg found footage, egy tévéstáb, egy filmestáb, filmkamerával, nem tévékamerával, nem videókamerával elkísér egy sorozatgyilkost a működése során. Tehát ahogy dolgozik.
Oh.
És a sorozatgyilkost, a Benoit Poelvoorde, a Poelvoorde, nem tudom a rendes kiejtését, a jelenlegi egyik legnagyobb francia sztár játsza, aki egy ilyen Pierre Richard-szerű sztár lett mára. Akkor még nem volt az 30 plusz évvel ezelőtt. És végig a film folyamán, legalábbis az elején, egy nagyon-nagyon szikár, gyönyörű, hideg, fekete-fehérben van forgatva az egész film. És a film folyamán végig, értve az első részében, poénkodik, próbálja így eladni magát a sorozatgyilkos a filmeseknek, hogy ő milyen kulcsávó, és közben gyilkol össze-vissza, néha pénzért, néha teljesen értelmetlenül, egy kőkemény pszichopata a csávó. Nem csak, hogy szociopata, egy pszichopata.
És valószínűleg narcisztikus is.
Hát mert az ilyenek mind, igen.
Igen.
És a film közepén van egy jelenet, ami a horrornak az egyik legvérfagyasztóbb jelenet, amikor van egy ilyen úgynevezett home invasion, amikor a stáb elkíséri a gyilkost, ahogy egy családnak a házát megostromolja, behatol oda éjszaka, és megöli a családot. És a kisgyereket is megöli, a szülőket is megöli. És ott van egy váltás, amikor a gyilkos bevonja a stábot abba, amit csinál. És a stáb addigra már hozzászokott a stílusához, hogy nem nagyon hezitálnak azon, hogy segítsenek neki, vagy sem. Sőt, még nem akarok hülyeséget mondani, talán még nekrofiliát is elkövetnek, ott a stáb már.
Brilliáns húzás.
És az a film azt, hogy a néző mennyire cinkos abban, mert hát a stáb szerepe az a néző maga, tehát a stáb töltében a néző szerepe. Mennyire cinkos abban, ami a vászon történik, illetve mennyire hagyja magát azzal magával ragadni, és hogy mennyire vagy te beteg, hogyha élvezed azt, amit ott látsz, remélhetőleg semennyire, azt az a film jobban hozza, mint például a Michael Haneke-nek a 97-es Funny Games-e, ami egy abszolút szuper sikeres, vagy egy szuper híres kultfilm. Szerintem a Haneke, nem tudom, láttad a Funny Games-et esetleg?
Nagyon ismerős, és most nem tudom hirtelen összekötni.
Én nagyon nem szeretem a Funny Games-et. Ott szintén egy home invasion van, szintén őrültek által, az nem egy fan footage film. És ott szó szerint az történik, hogy két ilyen ifjú náciszerű pszichopata lemészárul egy családot egy hétvégi házban, borzalmasan megkínoz őket, pszichésen is és fizikailag, és van egy pillanat, amikor a főhősnő, aki már most nem akar, újra csak nem akarok maraságra mondani, de így 20 év távlatából igyekszem visszaemlékezni, kb. Akkor láttam utoljára, távirányítót vesz a kezébe, és visszapörgeti a filmet. Tehát azt azokat a borzalmakat, amik történnek, visszapörgeti. Hogy esetleg kijöjjönnek belőle, de aztán nem tudják megúszni végül. És ez szerintem egy, talán így elsőre jól hangzik ez az ötlet, de ott a filmben én azt a megoldást rendkívül sznobnak, és rendkívül erőltetetnek érzem. Man Bites Dog feldob egy kérdést. De a Haneke filmje, a Funny Games viszont úgy válaszolja meg, hogy ne lehessen elgondolkodnod a válaszon, hanem mindenképpen azt a választ kapd, hogy te egy beteg állat vagy, hogyha ilyen filmeket nézel. Pontosan azzal, hogy irányíthatod a történeteket, és még sincs arra igényed, hogy megváltoztasd őket.
Ez nem úgy általában igaz a Haneke-re? Nekem az rémlik valami olyas, hogy te nem kedveled úgy a Haneke filmjeit.
Érdekel,
és
nem.
Ő ilyen nagyon, nagyon bírálja a saját nézőit. De nem. Lehet, hogy teljesen...
Ha Haneke az jéghideg, hát azt nem mondom, hogy nihilista, de egy nagyon precíz, sebészi szemmel nézi a társadalmat. Én egyébként szeretem a Hanekét. Ezt a filmet nagyon nem szeretem. Csak ezt a filmet nem szeretem. Van egy nagyon nagy... Az első filmje, 8. kontinens, arról szól, semmi másra nem szól, csak hogy egy bécsi család, Haneke osztrák, végzi a mindennapos dolgait, semmi különös nincs bennük, teljesen unalmas kisporgári életet élnek, és nem tudod, hogy mire megy ki a film. És közben arra megy ki, hogy öngyilkosságot fognak a végén elkövetni. Az egész család. Igen. És ott például az az üzenet, hogy a kispolgári élet az maga egy öngyilkosság. És ott is, Haneke tud nagyon egyértelmű lenni az üzeneteivel, de ott az működik. Nekem a Funny Games-nél ez a mindenki beteg állat, aki ilyen filmeket néz, ez nekem nagyon egy lenéző és nem differenciált elgondolás.
És ennek a másik filmnek mi volt a címe? Nem biztos, hogy említetted. Amit ez először készített.
A hetedik vagy a nyolcadik kontinens. Nem tudom, Zibente kontinent vagy Akte kontinent. Nem tudom pontosan most értelem.
Most elgondolkodtattál ezzel, hogy nagyon sok minden eszembe jutott közben, amíg ezt elmondtad, és összehasonlításképpen a Funny Games és a francia című a
Man Bites Dog.
Köszönöm, Man Bites Dog között, hogy a Haneke és az picit nem olyan húzás, mint amikor azt alkalmazzák, hogy a végén kiderül, hogy a szereplő az egészet csak álmodta. Nem ez az olcsó húzás szerinted, ez a visszatekerés? Nem láttam a filmet, most már tudom. Tehát az elmondás az alapján.
De nagyon, de ez nem teljesen olyan, de nagyon jól meglátod, igen, hogy ez olcsó húzás.
Hogy ezzel mit akar pontosan ezzel mondani? Egészen biztosan azt akarja mondani, hogy...
Az, hogy lehetőséged van erre. Egyébként lehetőséged lenne erre, és az egészet ne lásd, és mégis nézed.
Mert ezek szerint most akkor... picit jobban belemenve a filmbe, csak nem próbáltam, hogy ne spoilerezünk sokat, de ezek szerint a főszereplő csaj, aki ezt a visszatekerést csinálja, utána...
Mi az egyik áldozat?
Utána ő...
Az anyuka.
Ő tudatosan nem akadályozza meg a történéseket?
Megmondom őszintén, mert nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy mi történik. Azt tudom, hogy amikor először néztem, nagyon fölhúzott ez, hogy ez a... Ez lusta. Ez egy lusta megoldás, és
látnom
nem
kell
nagyon
a filmet
osztják
hozzá.
Nem sokan osztják ezt a véleményt.
Látnom kell a filmet hozzá természetesen, uh-huh. De...
Na, azt szerintem lehet, hogy neked az nagyon tetszen az a film.
Mert csak azon megyek tovább itt a saját fejemben, hogy nagyon sokszor ezt gondoljuk magunkról szerintem, hogy visszatekelnénk az életünket bizonyos pontig, bármilyen okból, és újrakezdenénk, tehát így szeretnénk az újrakezdés lehetőségét megkapni, mert azt hiszük, hogy az lesz nekünk a jó. Tehát, hogy attól lesz jobb. És akkor jó, nyilván, úristen, tehát nyilván nem arra vágyunk, hogy meg legyünk gyilkolva egy home invader által, tehát itt ez nem feltétlenül...
Te most egy globálisan filozofálsz.
Globálisan, igen. Nem is akarok ezen a rabbit hole-on most lemenni.
Ez csak az egzisztenciális angst azért jó, mert hajt téged, tudod? Ha tudod azt, hogy vissza tudsz pörgetni dolgokat, hogy akkor mind az emberiség zsákutcába fordulna.
Semminek nem lenne igen, értelme, igen, persze. Igen. Már rég kipusztultunk volna valószínűleg.
Hát a függetlenül ez a néha.
Néha nem lenne.
Néha
az.
Mondjuk a szeretteidet visszapörgetnéd, hogy hát az igen. Életbe. Igen.
Igen.
Igen. Na, szerintem beszéljünk a
Dontnod-nál. De még annyi mindent akartam hozzá
jó, akkor mondjad, tenni, jó.
Hogy kérdezni. Kérdez. Még egy picit, igen, már majdnem fél óra most látod.
Nem baj,
podcastedből is az lesz, hogy az első fél óra az csacsogás teljesen más témáról.
Nem baj, hát ez annyira nem arról csacsogunk, hogy mi, kiket találkoztuk a jövő héten. Igen, meg ilyen falságokon, hanem filmekről beszélünk.
Egy nagyon-nagyon picit a found footage-hoz tényleg egy kanyar vissza, hogy... Ami még nekem kedvencem, az tehát egy picit irritálódsz a skandináv horrorok, tehát ez a skandináv misztikum és a skandináv folklórba bele menő, de gyorsan akartam mondani a címét, amit szintén vagy százszor láttam, és te nem annyira kedveled a... Jézus ereje, mi az a cím?
Ez egy film, Jézus ereje?
Igen, az izé van benne a Pug. Nem Charlotte. Jézusom, hogy hívják a színésznőt?
Kinga, nem tudom, miről beszélsz.
Morgan. Ezt majd kivágjuk.
Nem vágjuk ki. Szenvedjen a hallgató velünk együtt.
Köszönöm. Midsommar?
Jó.
Ja, bocsánat, később van, fáradt az agyam. A Midsommar.
Ja, Florence Pugh-ról beszélsz.
Florence Pugh. Köszönöm szépen, Feri.
Pew. Nem tudom, mert nincs.
Pew. Én mindig elnézést Florence, de Pugnak szoktam mondani a nevedet a saját fejemben, de
unsubscribe-ol.
Florence Pugh. Szóval, mint a Midsommar, az nem found footage, tudom, csak így, mint a skandináv supernatural.
De miért bocsáss meg, Isten, honnan veszed, hogy engem az irritál? Én ezeket a folk horrorokat, ezeket imádom. Engem a rendezője irritál, nem a...
Akkor lehet,
a Midsommarban az irritál, hogy össze van lopkodva más korábbi jobb filmekből, és mindenki elélvezette, hogy micsoda eredeti.
Hát na jó, de nem minden film lopkod egymástól egy idő után.
Nem.
De.
Nem, ez újra csak, ez szerintem ez jó, egy kreatív ez szempontból lusta hozzáállás. Nem proli, hanem lusta hozzáállás.
Jó, de hát figyelj, újszülöttnek minden új, szóval.
Hát igen, ezért tudják eladni magukat az ilyenek.
Igen. És volt egy másik, és most annak tényleg nem fogom tudni, Ritual, azt hiszem Ritual a címe.
Azt nem láttam.
Az nem egy túl jó film, de én egy párszor megnéztem, mert tényleg így akár munkához háttérzajnak szeretek betenni ilyeneket, és a Netflixen ott van, vagy bármi, tehát ez ilyen nagyon lusta megoldás. Ott négy vagy öt férfi barát, felnőtt barát elmegy egy bizonyos okból, egy haláleset után, ilyen rebounding, tehát hogy újraépítsék a barátságukat picit Skandináviába, azt hiszem, hogy Svédországban.
Hadd kérdez, nem az Adam Neville-nek a regényéből készült? Azt hiszem, hogy igen.
Kettőt is könnyen,
igen,
nem,
azt hiszem,
nem tudom.
Igen.
És ott találkoznak egy ilyen folklór mitikummal, egy bizonyos grúppal az erdő mélyén eltévednek, mit tudom én, és És egy picit found footage is elemek is vannak benne, és egyébként egész félelmetes a horror megoldások is, tehát visszaszívom, nem rossz ez a film. És ez még csak így a legeslegelén mondom, így 31 perccel ezelőtt a kedvenc horrorainkról kezdtünk beszélni, talán ezt még hozzá.
Ennyire tetszik neked ez a film, a Ritual?
Igen, azt hiszem, hogy igen. És talán azért is, mert így a pszichés rétegek, amik vannak benne, hogy hogyan változtatja meg a bűntudat, a barátságokat. Ha csak hogy értsd, nem láttad, ugye azt mondtad, hogy nem, ezt nem ismered annyira. Tehát 4 vagy 5 férfi barátokról szól, akik elmennek, talán egy legénybúcsú van az elején, azt hiszem, és akkor csak így nem a szokásos klisé, hogy stripperbárok, hanem csak iszogatnak együtt. És bemennek egy boltba ketten.
Not usual klisé. Nem tudom, én ez a stripper klisé, ez egy olyan egy agyalágyú klisé. A férfiak, tudom, hogy ez egy könnyű klisé, de a férfiak nem járnak állandóan stripklubba. Én például büdös életben nem voltam stripklubba, úgyhogy...
Még lehetsz. Ha ezt kéred a szülinapodra, akkor nem, szerintem a hallgatók szívesen elintézik neked.
Jó, csak ne csippendél, ne férfi stripklubba.
Oda én megyek. Igen, egyébként nem annyira szórakoztató, mint amennyire azt el akarja hitetni velünk Hollywood. Bemennek venni alkoholt még egy boltba ketten, és éppen egy rablás történik, illetve rá pár percre egy fegyveres rabló csapat jön be a boltba, és az egyikük elbújik, a másikuk pedig konfrontálódik velük, és el akarják venni a jegygyűrűjét, és ezt nem akarja odaadni. Csak a pénztárcáját, meg minden egyébet adod a óráját. És fejbe verik egy üveggel, és ott vérzik a földön a srác, és a másik, aki bújik, ő egyszerűen betolik. Nem mer előjönni. És ott nézi, vagy hallja. Szóval tőle pár méterre vérzik el a legjobb barátja. Haverja, miközben a rablók végeznek a dolgukkal, és lelépnek. És...
Bocs, van fegyver náluk?
Igen, azt hiszem van. De mégis, hát nyilván nem akarták gondolom felhívni a figyelmet a golyóra.
Akkor meg ne érezzem büntetődött. Ha van náluk fegyver,
volt,
akkor
volt. Nem. Meg többen, sokan, tehát legalább 3-an voltak nagy muflik. És eltelik pár hónap, és tehát ez, hogy újra egy kicsit eltereljék a figyelmüket, akik maradtak 4-en, elmennek Skandináviába kirándulni.
Tőlem kérdezted pár nappal ezelőtt telefonon, hogy realistának érzem-e azt, hogy a Don't Look Now-ban, a filmben, amit majd egyszer valamikor elkezdünk kitárgyalni,
következő részben.
A két szülő, ahogy a gyászhoz hozzááll, ahogy a gyászt magában levezeti, mert az realista-e, szerintem, mert te kicsit úgy érezted, hogy elsietett volt, ahogy ők a gyászon túltették magukat. Én ebben nem értek egyet veled, és erre vissza is fogunk térni, amikor már végre beszélünk a filmről, de például ugyanez van itt ebben, amit te elmondtál, hogy szerinted az reális, hogy 4 héttel azután, hogy agyonverték a haverjukat, elmennek kirándulni?
Én nem hiszem, hogy említettem, hogy 4 hét. Azt hiszem, hogy legalább ilyen 6 hónap telik el, vagy valami.
Jó, akkor is, szóval.
De igen, tehát nem sok idő, egy pár hónap. Mert ezt valami olyasmire fogják rá, így a felületen, hogy hát az ő emlékére, mert egyébként közösen tervezték ezt az utat, és hát, hogy ő se akarná, hogy emiatt ne menjenek el, hogy ez történt. És akkor a bűntudatot ugye említettem, aki bent volt másik srác.
Ez egy olyan esemény, szerintem, ami véget vetne, ha a realizmusban gondolkodnánk, véget vetne ennek a baráti körnek.
Kérdés, igen.
Igen, jó, csak hát akkor persze nem lenne film, meg nem lenne regény.
Persze, de ez szerintem egyrészt nagyon egyéni, hogy kinek mi a deal breaker, hogy Tina Fey-t idézzük. De igen, ez nehéz, mert Azt mondják, hogy nem hibáztatják, nyilván, amikor már a stresszes helyzeteknél vagyunk, ott kibukik mindenkiből a valós gondolat. Én nem akarom tovább fűzni. Szerintem egy érdekes film, egy jó összetett film, és sok-sok elgondolkodható elem van benne.
Amit elmondtál annak alapján, ebben a filmben is olyan dramaturgia van, ami a modern horror filmben nagyon-nagyon sűrűn előfordul, az, hogy egy trauma a katalizátora annak, ami a filmben történik, és általában ennek köszönhetően maga a film nagyon komor lesz. És érdekes módon a Don't Look Now, amiről beszélgetni fogunk,
amiről most már
tényleg beszélgetni fogunk, az szintén így indul, de mivel nem olyan nehézkes, mint a mai horrorfilmek, én nem nagyon szeretem a jelenlegi horrort, sem irodalomban, sem filmben, de viszont ebben a filmben egy Nicholas Roeg van a kamera mögött. Egy szó szerinti zseni, aki a második világháború utáni brit filmgyártásnak az egyik, ha nem a legnagyobb operatőre először, és utána rendező, és ez a fickó, ez tudja, hogyan kell bánni a gyásszal, szerintem. És most érek vissza oda, amiről az előbb beszéltem, hogy számomra a két szülőnek a gyásza, ugye a kislányuk vízbe fullad, úgy, hogy ők ott vannak tőle, nem tudom, 50 méterre körülbelül, ők bent egy házban, a kislány kint játszik a patakpartján, és ott belefullad a vízbe. És utána eltelik egy pár hónap, és Velencében látjuk őket viszont, a két szülőt, mert a férfi, akit a Donald Sutherland alakít, ott egy templomot restaurál, egy restaurációt vezeti, és a felesége elkíséri Velencébe, akit meg a Julie Christie alakít. Szóval ahogyan ők ketten bánnak a gyásszal, pont az, hogy a férfi elfojtja magában, a nő pedig utat keres annak, hogy valahogy kiengedje magából, az szerintem nagyon reális. Az, hogy amikor viszont látjuk őket az első jelenetben, Velencében, és nem zokognak, hát senki nem tud 24 órán keresztül zokogni.
Teljes mértékben, igen. Én próbáltam ilyen self-insert módon elképzelni, hogy én hogyan reagálnék, és ezért is mondtam neked azon a
pszichésen, nem lehet, hogy nem a legjobb dolog.
Korábbi, hát szerintem az átélést segíti sokszor. Amiről beszéltünk pár nappal ezelőtt, hogy ilyen pár hónap eltéréssel tovább élik az életüket, mintha semmi nem történt volna, nyilván nem. Nyilván valójában nem. Számomra ez egy picit idegen volt, mert én azt gondolnám, hogy én egy évig ki nem mászom az ágyból, ha velem ez történik. Hát persze, igen. Ami valószínűleg szintén nem így történne, mert egyszerűen muszáj tovább vinni az életedet, bármilyen tragikus esemény után. De azt, amit elnézést, csak amit még tovább mennénk, hogy kérdezted szerintem a legeslegelején, hogy milyen a viszonyom ezzel a filmmel, és én ezt pár évvel ezelőtt láttam.
És így 3-4 órával később megkapom a választ.
Igen, a 40. percbe léptünk, hölgyeim és uraim. Láttam pár évvel ezelőtt ezt a filmet, úgy nagyjából emlékeztem így az eseményekre, meg az élményre, és félig meddig ezért is választottuk ezt a filmet, hogy akkor ezt beszéljük át. Nem akarom újabb 40 perccel húzni, hogy miken keresztül, milyen filmeken vaciláltunk még, hogy beszéljünk, mert hát, ha azokról egyszer majd legközelebb fogunk. Ázsiai horroroktól kezdve minden egyéb kedvenc.
Földobtam a Kingának, ezt mondom a hallgatóknak, egy pár 80-as évekbeli horrort, hogy esetleg arról beszéljünk, de olyan averziója volt irányukban, hogy az valami fantasztikus, semmiféle nosztalgiával nem rendelkezik a 80-as évekbeli horrorok iránt, és És harcolt, hogy ne kelljen azokról beszélni.
Bannolva leszek a podcast
nem,
valamiatt.
Nem.
Azért csak saját védelmemben, mert amiket ugye általában általad ismerek, azokból az a számomra ilyen túl... hogy mondjam ezt szépen? Túl messzi. Egyszerűen ez a... Ez
hogy
a...
Mi az, hogy messzi?
Nem tudom. Nekem lehet, hogy ez a klinikai makulátlanság, ami a modern horror jellemzője, és számodra ellenszenves, az nekem nem az. És a 80-as évekbeli ilyen, mai szemmel nézve, picit ilyen amatőr hatású, nagyon kapkodó sokszor, most ez baromi általános, semmit nem mondok ezzel, csak a sötétben tapogatózom. Nem hagyott bennem jó szájízt nagyon sokszor az olyan filmek, amiket láttam. Persze vannak úttörő darabok, mérföldkövek.
Igen, én például a modern horrorban azt nem szeretem, hogy ilyen klinikai hozzá, klinikai, precíz, hideg, csak a negatív érzelmekre koncentrál, és hát a vizualitás meg egy lószar, mivel a digitálra van forgatva. A 80-as évek horrorjaiban mindig, legtöbbször ott volt egy commerce motívum mindig a filmben, az, hogy próbál, tényleg a sikerre menjenek rá, tehát legyen egy kicsit popkulturálisan vonzó a film. És ami nem, egész egyszerűen szerették volna, hogy siker legyen, és ez árad a filmekből. Nagyon ott van mindegyikben, azonnal érezni bennük, és ezt a mai nyilván a mai horrorokban, akik készítik, azokban ez megvan szintén, csak nem érzed, mert nem szórakoztató a film.
Lelketlen is?
Nem lelketlen, nem szórakoztató, nem akar szórakoztatni. A 80-as évek horrorja mindig szórakoztatni akar, és ha már a Messit említetted, nem a focistát, hanem a szó volt a Messit, hogy például a Hellraiser, ami...
Nem láttam.
Nem láttad a Hellraiser?
Félek tőle, wow. Nem. Én a nagy horror rajongó,
hát van pár film, az aztán szuper messzi, tehát és olyan ötletekkel, olyan gátakat áttörő ötletekkel van tele, amiről tényleg azt hinnéd, hogy nem tud a mainstream horrorba beépülni, és mégis be. Tehát itt vagyunk 40 évvel később, majdnem 40 évvel később, és például az Arrow most hozza ki a Super Hyper Blu-ray boxsetjét a 4K Hellraiserekkel, mert még mindig van vevőköre, mert még mindig akarják az emberek, mert a Clive Barker valami olyan eredetit és egyben szórakoztatott teremtett, ami a mai napig elvarázsolja az embereket.
Igen, valamikor hamarosan veszem a bátorságot, most már szerintem, hogy megnézem, mert egyébként a Clive
ez a 4K verzió lesz akkor.
Novellákat nagyon-nagyon szeretem. Mm. Tehát az például az Éjféli Etetés, az nagyon nagy kedvencem. De azt így filmvásznon látni, az lehet, hogy mások. Nem vagyok egy nyuszi, hogy félnék az ilyen nagyon véres horrorfilmektől, nyilván.
Ajánlom neked például a Rawhead Rex-et, amiben egy 3 méteres, kétlábon járó fasz száll szembe a katolikus egyházzal.
Ó, nice.
Ó, hogy felcsillant a szemed.
No comment, menjünk
tovább. No comment, oké.
Merre jártunk?
Miről beszéltek? Igen.
Felmerültek még olyan klasszikusok, csak ha már menjünk bele, ha már feljött, hogy
igen,
beszéljünk a cápáról.
Ja, igen. Cápa felmerült, igen.
Vagy
szó szerint.
Elm Street, rémálom az Elm Street-enről.
Akkor ez szerinted az messzi, ahogy a te kifejezéseddel éljek?
Igen, félelmetes, de nem tudom, ne haragudj, nem tudom elmagyarázni, egyszerűen a vizualitás, meg minden, ez lehet, hogy én nem szeretem
minket,
a saját életemben a messzi dolgokat, és lehet, hogy ez vetítő.
De mi, az effektek? Az effektek?
Valószínű, igen.
Hát pedig ez egy nagyon érdekes, mert engem kisgyerekként, meg a hozzám hasonló százezreket, akik a 80-as években lettek horrorfilmrajongók, pontosan az effektek. Az effekt volt olyan, mint egy kis beetetés. Tudod, hogy az volt az hogy a kezeddel létre tudsz hozni valami olyasmit, ami nem létezett odáig, és cool. Ez volt az, ami bevonzott minket a horrorba.
Igen, de van kézműves effektek között is különbség. Tehát nem tudom most,
hát
mi volt, és volt, hogy én is láttam azt hiszem a te ajánlásoddal olyan filmet, amiben ámultam, hogy úristen, ez a maszkmestereknek a kezei közül született, és mennyire realisztikusan néz ki. És valószínűleg visszatérve a mai szemmel kezdetre, hogy látod már sajnos mai szemmel, hogy hol vannak az trükkök, és nem annyira hatásos.
Hát sajnos ez többek között annak is köszönhető, hogy ezek a filmek, mit tudom én, úgy 90-ig körülbelül nem olyan igénnyel készültek, hogy magas felbontásban nézzék őket az emberek. Igen. Tehát nem most 1080p-ben, meg 2160p-ben, meg
mit tudom én, alatt
igen, nézzék. Látod, igen. Hogy nem valós az effekt. Látod azt, hogy a csávónak a maszkja véget ér a nyakánál, meg mit tudom.
Igen, pontosan, és ez nekem egyszerűen elvett, nem tudok vele mit kezdeni, hogy ne vegyen el az élményből. Uh-huh. Lehet, hogy VHS-en kéne nézni ezeket.
Hát igen, egyébként nem mit. Ne. Igen, igen.
Én imádtam a VHS kazettákat egyébként gyerekkoromban, és gyűjtöttem is. Úgyhogy, de mindenképpen szeretnék még esélyt adni, tehát nem zárkózom el, csak valahogy, ahogy ugye minden, említetted a kisgyerekek, vagy kisgyerekként láttad ezeket a Mario Bava meg stb. Horrorfilmeket, 80-as évekbeli horrorfilmeket.
Mario Bava az 60-as évek és 70-es évek, de a 80-as években láttam őket, meg a 90-es években.
Köszönjük, tanár úr, ez pontosítás.
Ezt a szemtelenséget. Igen.
Ahol számomra kezdődött a horror az én gyerekkoromban, az inkább a 90-es évek, kora 2000-es évek. És az egy teljesen más. Tehát a 80-as évek és korábbi évtizedek horroraihoz képest egy teljesen más élmény, hogyha azzal találkozol először. Ez egyébként csak egy tanács, egy érdekes lehet számodra a további jövőbeli vendégeithez, hogy megkérdezni, mi volt az első.
Pont ezt akartam. Mi volt az első horrorfilm, amit láttál?
Első horrorfilm, amit láttam, az a Hatodik érzék volt, azt hiszem.
Az jó.
És az talán inkább thriller, de azért horror.
Nem, az egy horrorfilm.
Olyan hatással volt rám, ilyen kb. 10-11 éves lehettem, tehát nem akkor láttam, amikor kijött, mert akkor még túl kicsi voltam talán. Segíts, 99-es?
99-es. Mint a Blair Witch Project, az egy nagy év volt.
A Blair Witch Projectet szerintem én fiatal felnőtt koromban láttam először. Nem emlékszem, hogy kerülhetett el, mert hallottam róla, ismertem a létezését, de azt hiszem, hogy nem láttam sokáig. A Hatodik érzék, az pedig... Igen, most így eltátottam a szám, csak így, hogy a hatást kifejezzük, az nagyon, az nekem mérföldkő. Tehát az keltette fel az érdeklődésemet a horror műfaja iránt. Uh-huh. Szerintem az a film az egy fantasztikus remekmű.
Ez egy, gyerekként az egy transformatív élmény.
És hozzáteszem, hogy nagyon, hogy többszöri próbálkozásra tudtam végignézni a filmet gyerekként, mert annyira féltem tőle, amint a horrornak el kéne érnie. Ugye szerintem hatás. Nyilván nem egy felnőtt, tehát már nehéz megijeszteni, meg túl sok mindent láttunk. De egy gyereknek muszáj találkozni ezzel a műfajjal. Pont az ilyen 10-12 éves kora körül szerintem. És tehát az biztos, és most ne is kérdezz, mik voltak a továbbiak, mert ez annyira meghatározó volt, hogy a többire hirtelen nem is emlékszem, de az biztos, hogy utána ilyen kamaszkoromban már tudatosan kerestem a horror filmeket, és ástam bele magam az élvezetükbe. Ugye aztán szintén korán a Stephen King regények, és így tovább.
Igen. King az kell, az nagyon fontos a King, az mindenkinek nagyon fontos.
És azt gondolnád, hogy Jézus Mária, ne adj a 10-12 éves gyerekednek Stephen Kinget, mert
az én anyukám nekem 11 éves, mikor én 11 évesen voltam, vette meg nekem a Ragyogást. Nem tudta, hogy mit vesz, de mindig vett könyvet, amikor jött haza a munkából, mert tudta, hogy én nagyon szeretek olvasni, és megvette a Ragyogást, és utána én 11 évesen elkezdtem olvasni, és utána bebasztam a polcra, és talán 2 évig hozzá sem nyúltam, mert úgy megijesztett.
Azt hiszem, hogy én is a Ragyogást olvastam először, érdekes módon.
És bármíg az a polcon volt, emlékszem, hogy második könyv, ami megjelent tőle, a Kingtől, az a Holdsáv volt, azt viszont elolvastam, hát az nem annyira arról, és a mai napig a kedvenc King könyvem. Szerintem a csodálatos a Holdsáv. És utána elolvastam a Ragyogást is.
Ez a kedvenced. Aha. Igen. Én azt, az rémlik, fú, nem most volt ezek a fiatalkori évek, az rémlik, hogy a ragyogásról, hogy így mindenki beszélt róla, hogy hó, olvastad a ragyogást, ismered a ragyogást? Mondom, úristen, nézd, jó van, most már meg kéne nézni, hogy mi
a
ez.
Könyvet vagy a filmet?
A könyvet. Én akkoriban még bele se gondoltam, hogy ezekből a film van. Tehát ilyen, nem kő alatt éltem, vagy valami, de az később...
Tehát 22 évesen ezt tudni kellett volna.
Köszi. Később jutott ez el hozzám. És a ragyogás, az, tehát nem hittem el, hogy ilyen könyv van. Tehát ilyen, hogy valaki ír egy ilyen...
Ennyire hatásos könyvet.
Hatásos, egyedi története.
Ez az, ami...
Elképesztő.
Ez az, ami a műfaji irodalmat lebecsülik a sznobok, lenézik és fikázzák, és közben pont az a lényeg, hogy olyan, aki jó műfaji irodalmat ír, az olyan hatásos irodalmat ír, amit a szépíró 99%-a soha az életben nem lenne képes, és inkább fikázzák a műfaji irodalmat, mint hogy valami tényleg hatásosat próbáljanak írni. A ragyogás annyira hatásos, és ezt a szót most itt fogom dobálni, hogy az valami elképesztő. Tehát szó szerint újra csak transformatív élmény, nem csak hogy gyerekkorban, szerintem még fiatal felnőtt korban is. Egy a maga mód, a maga műfajában egy tökéletesen megírt, szinte ilyen Stonehenge-i szikla-szerűen kiemelkedő, az agyadban ott álló kő. Egy elképesztő produktum, egy elképesztő, inkább azt mondom rá, hogy műalkotás.
Abszolút az. És szerintem lassan újra is fogok olvasni King regényeket, mert egyébként nem, tehát egyszer olvastam mindegyiket, nem voltak újraolvasások valamiért, és utána ez innen elindította a lavinát, és sorra szereztem be az összes többi regényét. Nem olvastam közel sem az összeset, csak az ilyen nagyon-nagyon klasszikusokat, mint az Állattemető, a Carrie, a Christine. Most gondolkodom volt. Azt hiszem ez a négy nekem, ami Cujót, azt hiszem a Cujót is olvastam. Azt akartam
Kérlek, még csak... Akkor úgy kb. Úgy olvastad őket, pedig hát te tényleg azért nagyon kicsi voltál.
Igen.
Megjelenésükkor, ahogyan megjelentek. Tehát abban a sorrendben. Tehát ezek voltak a koraiak, amik kijöttek
nálunk. Azt lehet, hogy szándékos volt részemről, mint ilyen könyv, mert ja, OCD meg ilyenek, tudod, hogy sorrendben.
Salem Slot, a Borzalmak Városa.
Azt a filmet láttam, ami...
Nincs film belőle.
Akkor, de van, de
Salem... Tévésorozat van.
Akkor tévésorozat, és a Salem Slot maga szerepel, akkor lehet, hogy ez egy tévésorozat, és akkor van az a Nosferatu Vampir, vagy nem tudom.
Salem Slot az a városnak a neve.
Igen, ezt tudom. Igen. Azt láttam valamit, de olvasni azt nem.
Az egy szenzációs könyv.
És
a korai Kingek, bocsánat, 87-ig, 88-ig bezárólag, amíg a kokós időszaka tartott, a kokós alkoholista good időszaka, times, az a Good Times. Azok a könyvek sorban csodálatosak. Én számomra úgy 87-88 óta nem írt egyetlen egy jó könyvet sem, pedig olvastam őket, de addig, abban a 13 évben kb., amíg a regényeit írta, az valami egyedi és elképesztő, amit ott letett az asztalra. Tehát tényleg egy igazi zseni, egy igazi zseni működött ott akkor.
Abszolút. Nekem van pár későbbi, ami tetszett, de az talán inkább azért, mert hogy ilyen fiatalkori saját felfedezés, és ezért emlékezetes az a Longolierek című kisregény, ami... jó, hogy nem látjátok a Feri arcát.
A film változat az valami borzalmas.
Figyelj, ne arra, hogy ezt akartam az előbb hozzátenni, hogy ne is beszéljünk a King regényekből készült filmekről, mert annyira nem tudják visszaadni azt az élményt, amit a könyvek adnak, hogy szerintem felesleges is egy mondatban említeni őket.
Én nem is tudnék neked, megmondom azt, pedig hát tudod, filmőrült vagyok. Szerintem nincs egyetlen egy jó film adaptáció, vagy igen, King adaptáció.
Én a ragyogást se szeretem.
Én sem szeretem. Talán, bocsánat, egy kicsit visszaszívom, ez a bizonyos Salem Slot tévésorozat, az nagyon jó. Az sem, nagyon sokban különbözik a könyvtől, mert főleg büdzsé miatt meg kellett sok mindent változtatni benne, költségvetés miatt, de ahogy amilyen a végeredmény, az egy nagyon-nagyon hatásos, és a hangulatot nagyon jól hozó film. A könyv hangulatát nagyon jól hozó film. Viszont ezen kívül, a Salem-Szó tévésorozaton kívül, ami 70-es években készült, egyetlen egy jó King adaptációt sem ismerek. A De Palmának a Carrie-ét sem szeretem, pedig azt aztán mindenki dicséri. A Kubricknak a ragyogását nagyon nem szeretem, azokból az okokból, amikből a King sem szereti. Na mindegy, tényleg nem menjünk most ezen végig. A könyvek 73-tól 87-ig szenzációsak, de utána szerintem annyira nem jók.
A másik későbbi, csak befejezve ezt a gondolatot, amit azt hiszem te szintén nem kedvelsz, én nekem az is ilyen kamaszkori élmény, mert a filmet láttam először érdekes módon, és utána értesültem, hogy ez egy King regény alapján készült, a Johnny Deppel a Titkos ablak, titkos kert, Secret Window, Secret Garden, azt hiszem, hogy tükörfordítás volt. És akkor és pont amikor ment a film, akkor kiadták újra a könyvet itthon, a Johnny Depp volt a könyvbarítón, szerintem még mindig megvan nekem az a könyv. És azt hiszem abba tették bele a végére a Langoliereket szerintem. De erre nem veszek most mérget.
Szerintem a Langolierek az egy korábbi novellagyűjteményben van benne. Nem tudom, hogyha ez a magyar válogatás...
De biztos valamelyik könyvemnek a végén ott volt. Tehát én úgy ismerem, én nem novellás kötetben olvastam.
De most mondod, hogy novellás kötetből...
A Langoliereket nem?
Kis nem, tehát a titkos ablak, titkos kert végére oda tettek egy novellát?
Szerintem igen.
Igen? Akkor
de ezt érdekes. Majd leellenőrzöm, és visszajelzek.
Jó, oké.
Nekem a Langolierek az azért volt nagyon hatásos és nagyon emlékezetes élmény, mert ismét ez a veled is megtörténhet, és a Supernatural-nek a találkozása. És én szeretem az ilyen típusú filmeket, hogy a repülőgép átmegy egy másik dimenzióba, és akkor ott egy teljesen horrorisztikus világgal találkoznak. Nem azért, mert szörnyek mászkálnak mindenhonnan, mint a Rick and Morty-ban a mindenféle bolygókon, hanem így megérkeznek az úti céljukhoz a másik reptérre, és nincs ott senki, nincsenek szagok, nincsenek színek, nincsenek ízek, semmi nincsen, és ez annyira félelmetes volt számomra. Azt hiszem, ezt már kamaszként, de mondjuk gyereknek tekinthető. Sokkolóan. Mert pont annak a hatása, hogy nem kell mindent az arcodba nyomni, ami félelmetes, és nem kell óriási szörnyetegekkel elhalmozni a képernyőt, hanem a semminek a megélése, ami egyfajta pokol végül is lehet számodra.
Abszolút. A legjobb pokol interpretációk azok mindig a semmik egyébként.
Igen, tehát ez az abszolút non-existence.
Igen.
Hogy így vagyis, de nem vagy. Tehát, és így most akkor what's next? Semmi.
Ez a nagyon-nagyon jó a science fiction és horror és fantasy irodalomban, hogy mindenkit más érint meg. Tehát én nem vagyok biztos benne, hogy erre az ötletre én így reagáltam volna, ahogy te. Nem is tudom hirtelen, hogy a Langoliert én valahol olvastam. De nagyon tetszik, hogy téged meg ez így megfogott.
Valószínűleg azért is, mert amikor olvastam, szerintem 16-7 éves koromban olvastam a titkos ablakot is, meg a Langoliereket is. És tudod, akkor így kezd kinyílni a csipád, kezd egyfajta
személyiséget
kialakulni, meg egy világképed, meg véleményed dolgokról, és amit tanítanak neked otthon, meg az iskolában a túlvilágról, meg a hitről, meg hogy mi van ezen kívül, meg mi van a halál után, és akkor olvasol egy
ilyet. Tehát a mesék, igen.
A mesék, mint a Biblia.
Okay.
A mesekönyvek. És akkor találkozol egy ilyen felfogással, hogy ez is lehet egyfajta pokol, hogy mit szólnál ahhoz, ha hirtelen bedobnak a tükörmásába a világnak, amit addig ismertél, de az olyan szinten le van fokozva, hogy élvezhetetlen. És az élvezhetetlenség okozza a horrorodat és a poklodat. felfoghatatlanul félelmetes volt ezt
igen,
olvasni.
Igen, maga az ötlet, ez neked annyira egyedi és eredetileg.
Igen, eleve is még egy típusú rajongásom az alternatív dimenzióknak a témája, úgyhogy ez így jól ötvöződött itt teljesen.
Fú, nekem meg kéne nézned, tudom, hogy ismered, de nem hiszem, hogy láttál belőle. Meg kéne nézned az eredeti Twilight Zone-t, a 60-as évekbeli sorozatot.
Mondd a színész nevét. A színész.
Nem, én nem a 83-as rosszul sikerült filmről beszélek, hanem az eredeti tévésorozatról, a 60-as évekből, ami igen, alapján az a rossz hírű film készült. Nem a filmről beszélek. A Vic Morrow-ról akartál? A Vic Morrow-nak, aki a fejét levette a helikopter a forgatáson?
Nem, hanem aki táncol csávó abban a klipben később, 30 évvel ezelőtt, és sosem emlékszem a nevű Christopher Lee. Nem Christopher Lee.
A Vulcanről beszélsz?
Christopher Walker.
De mi van Vulcan?
Jó, ezt viszont kérlek, hogy vágjuk ki, mert ez a rettenetes.
De mi, várj egy picit, mi közel Christopher Walkernek a Twilight Zone-hoz?
A Twilight Zone az nem a holdsáv.
De.
Hát a holdsáv.
Nem.
Na ez, oké, én vagyok eltévedve.
A Twilight Zone az a Twilight Zone, az a homály zóna. Az egy 60-as évekbeli tévésorozat, egy forradalmi tévésorozat, egy science fiction tévésorozat. Science fiction kicsit fantasy, kicsit horror. És 83-ban csináltak belőle egy tévéváltozatot, a Spielberg, a John Landis, a Joe Dante összeálltak, hogy csináljanak egy Twilight Zone filmet, mozifilmet, és annak a forgatásán halt meg a Vic Morrow és két kisgyerek, mert a John Landis hagyta, hogy egy helikopter lezuhanjon, és levágta a fejüket a propeller.
Ezt a klippet, ezt láttam.
Igen, ezt én mutattam valószínűleg neked, elnézést.
Megbocsájtok.
A Vulcan, az a holdsávnak, a King regényének, a filmváltozatának a főszereplője, igen. De az nem a Twilight Zone.
Jó, ez az én fejemben volt akkor megkavarodva, hogy ez két
a holdsáv az a Dead Zone,
Dead Zone,
a Twilight Zone az meg a Homai Zone.
Látod, Zone-Zone, Kázone.
Zone-Zone, Kázone.
Kázone.
Szóval, kedves Kinga, most, hogy több mint egy órán keresztül nem arról beszéltünk,
én ami miatt most
összejöttünk. Nem, szerintem élvezték, ami ideig folyt. Arra kérlek, hogy egy pár szóban, mert én erre lusta vagyok, foglald össze, hogy miről szól a film. Miről szól Nicolas Roeg 1973-as remek műve, a Don't Look-nál, aminek a magyar címe azt hiszem az, hogy Ne nézz vissza. Egyébként ez egy rossz cím, mert pont nem erről szól a film. Igen?
Igen, ezzel mondasz valamit, hogy rossz cím. Előre szeretnék bocsájtani egyetlen egy személyes megjegyzést a filmhez. Ugye beszéltünk róla, hogy mindketten láttuk korábban ezt a filmet, már tehát nem most először. És egy picit, amikor így utána olvastam, csak ilyen nagyon amatőr módon, ilyen interesting facts, meg ilyen dolgokat felkutatni a filmről, nagyon sok helyen azt találtam, hogy mindenki a szex jelenetre emlékszik ebből a filmből, és csak így, mint érdekesség, lehet, hogy túl sok szex jelenetet láttam életedben, és ezért van ez, hogy én egyáltalán nem emlékeztem.
A valóság felszínre kerül,
igen. A valóság felszínre kerül mindig, igen. Lehet, hogy emiatt, visszakanyarodok, szóval én egyáltalán nem emlékeztem a szex jelenetre, tehát abszolút nem, hanem csak a gyász és a dráma és a képi világra. Nos, egy házas pár a főszereplőnk ebben a filmben, akiket Donald Sutherland és Julie Christie alakítanak, a Baxter házas pár. Keresztneveket ne kérdezz az uraim, Laura és...
Nem tudom most így.
Nem tudom már hirtelen.
Használjuk a való életben neveiket, Donald és Julie.
Donald és Julie.
Igen.
Akik Angliában élnek, egy angol-brit házaspárról van szó, két kisgyerekkel, és a film úgy indul, hogy gyönyörű szép színvilágot használva, és kontrasztokat, hogy a kislányok és a kisfiúk kint a nagy-nagy birtokon játszanak egy patak közelében, míg ők bent jól érzik magukat. Azt hiszem, a Donald éppen egy vázlatot készít, míg a Julie egy könyvet olvas.
Nem, bocsáss meg. Nagyon fontos, hogy amit a Donald csinál, a Sutherland csinál, az a munkájával kapcsolatos. Diákat néz.
Igaz.
És nagyon fontos az, hogy diákat néz, mert összefügg az, amit az egyik dián lát, illetve
Igen.
ami az egyik diával történik, összefügg azzal, ami a filmnek az alaptémája.
Látod, tudtam, hogy nem nekem kellett volna felvezetni ezt a filmet. Igen, ez egy nagyon fontos jelenet, momentum, amin elmondhatjuk, mit látunk a dián?
Persze.
Egy templom belsőt látunk, és egy piros kabátos kis figurát az egyik padban nézni fel talán a fejfára, vagy egy szoborra, nem tudom.
Hátulról látjuk a piros kis alakot. Nem látjuk, hogy ki viseli azt a kis piros kabátot, de egy kis termetű személy, az biztos.
És egyből arra gondolunk, mivel a kislány egy ugyanolyan piros kabátban játszik kint az esőben az udvaron, hogy ez a kislányát fotózta le, és ennek a miniatűrét nézi a mikroszkóp vagy nagyító alatt. Tehát a kisfiú is kint van, a testvére a kislánynak, egymástól függetlenül játszanak, és a kislány beleejt egy labdát a patakba, és megtörténik a tragédia. Valahogy a Donádnak...
Meghal a kislány, vízbe fullad.
Vízbe fullad, meghal a kislány, igen, és a Donád... amikor nézi ezt a miniatűrt, akkor egy megérzi... Akkor egy hirtelen egy rossz érzés rá támad, egy megérzése, és ezért néz ki az ablakon, azt hiszem, vagy rohan ki az udvarra.
És amikor ez a megérzése támad, amikor megérzi azt, hogy valami rossz történt odakint, kijönt egy pohár vizet, ami ráfolyik a diára, és a piros szín, a kicsi alaknak a piros színe, végig folyik a dián. Én nem tudom, hogy valóságban ez megtörténhet egy diával,
hogy
a folyadék éri, akkor szétfolynak rajta a színek, de szerintem nem.
Tehát, szerintem sem.
Igen. Úgyhogy ez is már ott az első jelenetben jelenése van Donald Sutherland figurájának, és az egész film erről szól igazából, hogy ez a férfi második látással rendelkezik, jövőben tud látni, látja a jövőt, a sorsot látja előre, csak éppen nem tud megbírkozni, nem hajlandó elfogadni azt, hogy ő képes erre, rendelkezik ezzel a képességgel, és amikor a film második felében egyszerűen már nincs lehetősége nem látni azt, hogy ő valóban rendelkezik ezzel a képességgel, akkor pedig képtelen lesz feldolgozni ezt. És igen, szóval kirohan, mert megérzi, hogy valami történt a kislányával, és hát megtalálja a vízben, a patakban holtan.
Túl későn ér oda már, igen. Nem akarok ennyire előre szaladni, csak hogy ne is felejtsem el, nekem végig az volt a benyomásom, hogy ő nem jön rá. De szerinted, ha biztos, hogy ez rájön,
igen,
hogy ez egyértelmű,
én akkor... nem azt mondom, hogy egyértelmű, az én interpretációm az, hogy de rohanjunk előre nyugodtan, mert a rög is ezt csinálja, össze az idősíkokat egybe mossa teljesen. Pontosan, hogy egyrészt, hogy összezavarjon minket, másrészt pedig, hogy a sorsnak a törékenységét érzékeltesse az emberre. És nyugodtan csinálhatjuk ezt. Persze, nem amikor a finálé előtt szinte közvetlenül a Sutherland ott ül a rendőrnek az irodájában.
Igen.
Az arcán az a kifejezés egyértelmű szerintem számomra, hogy rájön arra, hogy amit a nők, akik az életében körülveszik őt, viszonylag idegen nők és a feleség, amit próbálnak vele megértetni, ott megérti, hogy valóban az történik vele, csak éppen nem tud vele mit kezdeni. És amikor viszont elfogadja, végre, az utolsó 3 percében a filmnek, akkor pedig az a halálba kergeti. A halálát köszönheti annak.
Ott egy kicsit föladja már szerintem. Nekem ez az érzés volt bennem annál a hajszánál végig, hogy nem érdekel már, mi történik velem, de én most ennek a végére járok, és még hogyha veszélybe is sodrom magam. De...
Nem értek egyet ezzel, nem. Szerintem nem. Nem adja föl, hanem pontosan ott van az, hogy elfogadja ezt, hogy ő képes erre, és ő valóban azt hiszi, hogy a lányát látja ott Velencében, abban a piros esőkabátban, és pontosan ezért olyan borzalmasan tragikus, igazi tragédia a film vége, hogy a végén, amikor azt hiszi, hogy elfogadja a saját képességét, és úgy gondolja, hogy rátalált a kislányára, akkor rájön, hogy az ő sorsa teljesen más. Hm. És ott véget is ér.
Igen.
Nem adja föl. Ott pont ott az utolsó, az üldözés, amikor azt a kis piros esőkabátot kergeti, az ott eufória, ott az nem feladás. Azt adja föl, hogy nem, azt valóban nem érdekli már a világ egyáltalán, és nem érdekli még a felesége sem.
Igen, ez egyértelmű. Igen.
Hanem, de boldog. Egy percig körülbelül.
Igen, lehet. Nem volt ez az érzésem, de most, hogy így ezt vetíted rá, látom benne ezt, igen. Mert egyébként ugye Velencébe ugrik át a történet, erről ezt említetted azt hiszem már az elején korábban, hogy pár hónap telik el a kislányuk halála óta, és Velencében kap munkát a restaurátor Sutherland. A felesége ugye vele tart, mert hát több hónapos tartózkodásról van szó, és akkor erre a végtelenül ocsmány helyszínre érkezünk, és ott folytatódik az ő tragédiájuk.
Na ez is ritka, hogy valaki azt mondja Velencére, hogy ocsmány, de ebben a filmben ocsmány, igen.
Rettenetesen undorító az egész város. Én engem, hát ez egy filmre kritika, de engem ez borzasztotta a legjobban a filmben, az undorító környezet.
Minden általában a filmek próbálnak nyáron, turista szezonban, meg jó időben Velencében ott lenni. Mm. De Rögg direkt ezért választotta azt, hogy télen, januárban volt a felvétel. Fú, egyébként.
Jó hideg lehetett.
Igen, de pont amikor látszik a lehelet, amikor minden szottyos, amikor minden szürke, pont egyrészt azért minden szürke, hogy az a bizonyos vörös szín, az nagyon jó kontrasztot adja mindennek.
Hát főleg ezt ugye nem volt nehéz az esős brit birtokon megcsinálni.
Igen,
az elején, de aztán később
a szürke. Azt 72 a kislány halálát, kronológikus, ami nagyon ritka, kronológikus sorrendben forgatták a filmet, pont úgy, ahogy a scriptben van, mert a Rögnek ez egy fixa ideája volt, hogy az idővel úgy tudunk játszani, hogyha leforgatjuk sorrendben a dolgokat, és utána összekeverjük a vágás során. És ez átjön az alakításokban is. És egyébként igaza volt. 72. decemberében forgatták a prológust, amikor a kislány meghal, még Angliában, és 73. januárjában mentek át Velencébe, és az egész filmet ott forgatták két hónap alatt a maradékot.
Érdekes. Erről majd beszélünk úgyis később, de én pont azt olvastam, hogy egyrészt ugye csak pici háttérinfo, hogy a Sutherland és a Julie Christie ebben a filmben találkoztak először, és dolgoztak először egymással, tehát tulajdonképpen ismeretlenek voltak egymásnak, és én azt olvastam a filmről, hogy a rendező pont emiatt, hogy ne legyen ilyen awkward, meg ilyen zavarbejtő az egész számukra, meg nehezen járjon az agyuk, a szexjelenetet vette legelőre, hogy azt tudjuk le. Erről majd később fogunk még úgyis sokat beszélni valószínűleg. Egy picit visszakanyarodva Velencéhez, mint helyszínhez, és a film hátteréhez. Az nekem az volt...
Most csak ennyit, hogy ez, amit most elmondtál, ez ellentmond annak, amit én mondtam, hogy mindent kronológikus sorban vettek föl. Ebben viszont teljesen neked van igazad, hogy ezt az egy dolgot kivették a kronológiából, és ezt legelőször forgatták.
Így van. Tehát ezzel nem akartanak felülírni, hanem ezt emelték ki, megkezelték külön érthető okokból is. Majd fogunk erről még tehet beszélni. Csak a Velencével kapcsolatban az, hogy ami nekem rögtön, tehát nyilván ismeri mindenki, hogy Velence ugye a tengerre épült, vízre épült város, és ez, hogy ez az alap hang, amit ezzel adott az egész tragédiának, hogy nem tudtok menekülni ebből. Mert ugye, hogy a kislány, ez lehet egy picit ilyen lusta összehasonlítás, de hogy a kislány ugye vízbe fullad, a vízből,
Dehogy lusta, ez egy nagy a vizuális szimbólumokkal operál a rög, és pontosan a víz az, ami összeköti.
Állandó.
Igen, a pontosan, pontosan.
És
ez egy nagyon okos meglátás.
És ez nyilván pénzből éltek, ők is kell a munka, minden, de hogy pont egy ilyen tragédia után Velencébe mennek dolgozni, az számomra iszonyúan ironikus volt.
Hát ott kapod
és
megbízást.
Hát igen, ezt mondom, ott kapod megbízást, és egyszerűen rengetegszer látjuk a Sutherlandet bámulni a vízbe, és nézni, ahogy hullámzik, meg ahogy színt vált, meg bármi, és így mereng, nyilván a kislányára is gondol minden bizonnyal ekkor, és hogy ez a csapda, amiben ők vannak, hogy innen ebből nem tudtok kijönni, mindenhol úttól ér benneteket,
pontosan,
és elkísér.
Ez nem butaság, ez egy nagyon-nagyon jó meglátás. Már az, hogy az angliai jelenetben, a prologban a ház maga egy ilyen a velencei építészetet imitáló ház, egy ilyen nagyon elbaszott architektúrával megcsinált ház, megépített ház. Már az ott van, Angliában. Ott a víz Angliában nyilván.
Igen.
Minden folyik. Pantarei. Úgyhogy minden folyik, és minden mindenhol ott van. És ez pontosan a rögnek ez a sorszerűsége, ami minden filmjében ott van, hogy mi egy katyvaszként látjuk az életet, de bizony elég valószínű, hogy sok minden nagyon is elrendeltetett.
Igen, akár. De ez a víz, ez tényleg, tehát ez az örökös bizonytalanság, amit ez ad nekik, és ez az alapszintű horror, hogy olyan mezei okokból, hogy ott annyira más az élet, mint amit bármelyikünk is él, mert hogy a taxi is vizen megy, és mindent tényleg csak úgy nyilván tudsz sétálni tereken, meg vannak utcák ott is. De ahhoz, hogy mondjuk azt hiszem az étteremből hazajussanak, ahhoz egy motorcsónakos taxit fognak, és ez, hogy át kell adnunk magunkat a víz
hatalmának
és kegyelmének, vagy éppen kegyetlenségének, csak egy taxi ride-dal, ez nekem egy ilyen iszonyú anxiety-t adott a film alatt végig.
Rosszul vagy a mély víztől, ha jól tudom.
Én a nyílt mély víztől nagyon félek.
Igen, kevés kegyetlenebb dolog van az életben, mint a víz, az biztos. Igen.
Így van, és ez az elem benne, ez nagyon-nagyon ikonikusan nyilván nem véletlenül működik. És amiről már többször utaltál te is, hogy ki fogunk térni, szerintem arra most kellene talán kitérnünk, hogy a gyász...
Én már nem emlékszem.
mindjárt emlékeztetlek. A gyásznak ugye a motivuma, hogy hogyan dolgozza föl egy anya és egy apa, egy férj és egy feleség, egy nő és egy férfi a gyászt. Egy gyermeknek az elvesztését kifejezetten. És ez annyira szépen van elkülönítve a maszkulin és a feminin hozzáállás ehhez, hogy a mindenféle általánosítás nélkül, tehát ezt most szeretném elkerülni, de hogy általában a nők nyitottabbak az ilyen ezoterikus megközelítésekre, a túlvilágba kapaszkodása, az a fajta reménynek a keresése, hogy még találkozni fogok a gyermekemmel, akit elvesztettem, és ebben hinni akarok minden áron, mert különben megőrülök. És ott van mellette a férfi oldal, ahogy te fogalmaztál, a lefolytás, a tagadás, az elnyomás, az önállítás. Hogy ilyen nincs, és ez hülyeség, és asszony ne zavarja a bolondságaiddal. És ez az ellen.
Azért nem ennyire durva. Majdnem, de nem ennyire durva.
De, eldurvul. Tehát ez eljut ide a filmben. És ez az ellentét köztük, ez amellett, hogy egyébként megismerjük, hogy ők egy borzalmasan, mélyen egymást szerető házaspár, és nagyon-nagyon szoros a kötelék köztük testileg, lelkileg. Ez egy nagyon-nagyon szépen kiformázott ellentét a kettejük létezésében.
Figyelj, az, hogy amivel neked problémád volt, hogy szerinted nem érték meg a legelső jelenetben annyira mélyen a nemrégiben történt borzalmas, gyerekük borzalmas halálát, az első jelenetben, mint ahogyan azt elvártad volna. Ez csak ilyen, ez egy filmes megoldás, mert kénytelen volt a film így indítani. Egyébként szerintem a gyász az egyetlen dolog az életben, ami, hogyha érző ember vagy, eltörli a nemi határokat. Tehát egy férfi hosszú távon talán nem, mert visszatérnek ezek az idióta, a maszkulinitáshoz kötődő beidegződések, de rövid távon ugyanúgy zakog, és ugyanúgy totális depresszióba esik tőle, mint egy nő. Tehát tényleg a big leveler, a gyász egy nagy egyenlőség jelet tesz mindenki közé.
Csak valószínűleg egyedül otthon. Tehát, hogy nem, ezt ő nem meri sokszor mások előtt ezt az arcát hozni, és elővenni. Igen, tehát az egyszerűen nem, különben akkor 8 órás lett volna a film, nem látjuk a lépcsőket, amiken pontosan, ők végigmentek a 6 hónap. Azt hiszem, hogy 6 hónap, meg nézzétek meg, légy szíves, hogy mennyi időt telt el, nem emlékszem pontosan, mert ugye nyilván a gyász fokozatai, amit ismerünk. És csak még mindig a plotot befejezve, itt találkoznak elég hamar a filmben, egy étteremben kezdenek, azt hiszem, az vagy legalábbis az első jelentek között van a Velencében, két brit hölgyel.
Két középkorú turistával,
akikről később kiderül, hogy testvérpár, két nő. És akkor kiderül, hogy az egyik az látó, vak egyébként, az egyik testvér, és van egy ilyen érzéke, ami ilyen ezoterikus képessége.
Hogy látó vak?
A harmadik szeme van.
Ja, tehát vak, csak ugyanúgy, vak, mint Donald Sutherland látja a jövőt. Látja a sorsot előre.
Ő nem a jövőt látja, szerintem. A jövőt látja.
Van egy ilyen
hatodik érzékszerűség. És rögtön azzal, tehát ott ismerkednek meg, mert segíti őket, meg egymásba botlanak, szó szerint valami ilyesmi. Azt közli vele ez a látó nő, a Julie Christie-vel, hogy a kislánya mosolyog, és ott van velük mellettük az asztalnál, és boldog, és jól van, és jó helyen van. És ez egy olyan hurikánt indít el a Julie Christie-ben, ami végig száguld a filmen később, és végig vonul a filmen. Mert egy reményt ad számára. Tehát honnan tudná, nem említette nekik vadidegenek.
Teljesen megváltozik, boldog lesz tőle.
És ezt szerintem legtöbben így reagálnánk a való életben, hogyha valaki ilyet mond rólunk, mert hát honnan tudná, és így belelát, akkor azt egyszerűen el kell hidd, mert hát ha nem hiszed el, miért ne hinnéd el? És onnantól kezdve tartja a kapcsolatot ezzel a testvérpárral, a szeánszon vesz részt, próbálja felvenni a kapcsolatot a túlvilágon a kislányával, és próbálja ebbe belevonni a férjét is, aki viszont tagad, és nem, és abszolút ellenáll ennek. Ami nagy hiba a részéről.
Igen, tehát ő egy annyira pragmatikus ember, hogy már a munkájában is csak a pragmatikussága hajtja. Ott van egy templom restaurálásánál, ő vezeti a restaurációt, de az esztétikai szinten túl nem lát túl soha. Tehát a felszínen nem lát túl soha. Nem érdekli a spirituális vonzata annak a helynek, amin dolgozik, csak és kizárólag az esztétikai részletek izgatják. És ezért van egy püspök, aki egy jó barátjuk lesz ott a városban, akiről egyébként a Sutherland azt mondja, hogy elhagyta a hite a püspököt. Ő az egyik olyan ember, az az érzésem, aki meglátja a Sutherlandben azt, és azért viselkedik olyan furcsán vele, és amikor Sutherland mondjuk a végén meghal, a film végén, a püspök az, aki éjjel álmából felriad abban a pillanatban, mert ő az az ember, aki látja Sutherlandben, hogy ez az ember ennek második látása van, és a vesztébe rohan. És érzi benne a tragikus figurát.
Igen, így próbálja terelgetni egy picit a maga módján a Sutherlandet.
Igen.
Meg ott talán, nem emlékszem, nem tudok konkrétat idézni, de így a helyiek, akik ugye segítenek a munkálatokban, az olaszok, így próbálják befolyásolni a Sutherlandet a munkálatok során, hogy ne csak így kezeld, ne ilyen laboratóriumi hozzáállásod legyen, hogy most a mozaikot hogyan fogod pontosan helyreállítani, és hanem, hogy ahogy mondtad is, hogy érezd a spiritualitást, érezd, hogy itt több száz éves fantasztikus freskókkal dolgozunk, és ez is micsoda egy emelkedett élmény kellene legyen.
Igen, ő megtagadja ezt magától. Ez a nagy tragédiája, hogy megtagadja magától. És ez a sorsát megpecsételi. Mindenki, aki él és mozog ebben a filmben, a maga módján próbálja figyelmeztetni arra, hogy lassítson, hogy nézzen körül, hogy lásson, és ezért nem jó a magyar cím. Nem arról szól a film, hogy ne nézz vissza, ami egyébként egy megfogadandó jó tanács, úgy az életre általában.
Igen.
Hanem ez az, amit a Sutherland mond a Julie Christie-nek, hogy ne nézz oda. Ne nézz oda, és azt is mondja, hogy minden, és ez a hiba, ez a legnagyobb hiba. Oda kell nézni mindig. És azt is mondja neki, hogy semmi sem az, aminek látszik. Ez viszont nagy igazság. És pontosan ez az, amiben a rög zsenialitása rejlik, hogy szinte minden jelenet félre akar vezetni téged. Meg akar vezetni téged. Valami olyas valahová akar a végére elvinni, amire a jelenet elején nem számítottál. Például van egy nagyon érdekes betét, amikor a Julie Christie már megismerkedett ezzel a két öreg lányjal, és már hisz nekik, hogy tényleg látják, hogy a kislánya ott van a közelében. És egy teljesen független inzertet látunk, ahogy ők keresik ezt a két öreg lányt, de semmi nyoma a két öreg lánynak, de viszont egy hotelben, egy teljesen új hotelben ott a két öreg lány, és így nevetnek, csak nevetnek. És azonnal arra asszociálsz, az asszociációkra számít, épít a rög, hogy te arra gondolsz, hogy ezek valami összeesküvés.
Igen,
van.
Ilyen kicsit démoni az
igen,
a jelenet.
Igen, hogy mindig valami, ezek gonoszak. Miközben valójában nem, egyáltalán nem azok. És
én is félre voltam.
Persze,
ott, igen.
Minden egyes jelenet szégyentelenül, pofátlanul a néző megvezetésére van kifuttatva, és ez az állandó káosz, az, hogy az idősikok egymásra csúsznak, az, hogy a Sutherland látomásai nem tudjuk, hogy mit jelentenek.
Összemosodnak a valóságban.
A jövő bejön a jelenbe, meg minden. Ez az, amit, és ott rohangálunk Velence sikátoraiban, borzalmas, lepattant, kígyószerű utcáin, ami a belső életünknek a megjelenítése a filmen igazából, és ezért üt olyan borzalmas erővel, igazi tragédiaként az elkerülhetetlenség érzését, a halálba rohanás érzését hozza a finálé, és ezért ilyen borzalmasan erős, és ettől lesz ebből a filmből az európai filmtörténet egyik legjobb filmje szó szerint.
Igen, ez az elkerülhetetlenségről rögtön az jutott eszembe, hogy ez a Velence hogyan válik egy labirintussá a számukra.
Igen, ahol nem tudnak kijutni.
Amiből nem jutnak ki egyszerűen, mert a... Mondd, hogy szerinted mennyire van jelentősége annak, hogy a felesége egy nagyon rövid időre, egy két napra körülbelül elhagyja Velencét.
Szerinted mi jelentősége van?
Most, ahogy kimondtam, rájöttem kb. A saját...
Hogy?
Azért fontos, mert hogy a Sutherland magára legyen hagyva egy picit ebben ebben a káoszban, amivel ő küzd. És,
vannak olyan interpretációk, amik azt mondják, és nő interpretálja így a filmet, hogy ezek a nők, akik körülveszik őt, ezek mint egy így támadást intéznek a Sutherland ellen. Hát szerintem pont az ellenkezője az igaz.
Mert ezt akarja ismét a film veled érzékeltetni és elhitetni.
Hát szerintem ez az interpretáció csak nagyon, hogyha nagyon férfi sovinisztaként állsz hozzá, akkor állja meg a helyét. Én soha nem éreztem azt, hogy ez támadás lenne. Sőt, pont azt éreztem, hogy ez a nők óvni akarják, meg akarják menteni őt.
Szerintem ez nem ilyen egyértelmű. Ez nem jön át rögtön. Mert főleg azért, amikor a Sutherland eljut arra a szintre, hogy már annyira mérgessé válik, hogy a felesége ezt ennyire tolja, hogy higgy már nekik meg, igenis foglalkozunk ezzel, és igenis a kislányunk ott van a túlvilágon, meg körülöttünk, meg akármi, hogy a rendőrségre megy el, hogy ezt a két nőt feljelentse azért, mert hogy őt tulajdonképp zaklatják ők a feleségét meg őt, és hamis állításokat meg. Tehát, hogy kutassák fel ezt a két nőt, azt hiszem rajzokat készített róluk, tehát, hogy tényleg ilyen keresett személyekké váljanak, és az így nagyon élesíti ezt a haragot, ami kialakul a Sutherlandben ezáltal. Most egy picit homályosan ragadtam ezt, meg tudom, de nekem az volt a Sutherlandről ekkora benyomásom, hogy nyilván kézzelfogható, valóvilági, férfias eszközökhöz fordult azáltal, hogy ő egy két bolond öreg lányt elment feljelenteni a rendőrségre. Ki csinál ilyet? Tehát ezeket inkább nem... Hát, inkább nem veszed őket komolyan, de nem viszed ilyen komoly szintekre. Viszont az, hogy ő egyszerűen azt akarja, hogy mindenki hagyja őt békén, és ő hadd küzdjön meg egyedül a saját gyászával, és hadd kezelje úgy, ahogy akarja, és szerintem nagyon sokszor így van férfiakkal leginkább a való életben, hogy a nők próbálnak segíteni a feldolgozásában, bármilyen traumának, vagy tragédiának, és a férfi arra van beprogramozva, hogy neki egyedül kell mindennel megküzdenie segítség nélkül, mert attól férfi. És ez a Sutherlandnél nagyon erősen itt van.
Tehát ezzel nem mondd el ellent annak, amit én mondtam, csak annyit tennék hozzá, hogy az, hogy elmegy a rendőrségre, és köröztetni kezdi ezeket a nőket, ezt az váltja ki, hogy van egy víziója, hogy látja a feleségét, aki elutazott Angliába, a Velence egyik csatornáján egy hajón utazni a két nővel. Ugye ez a jövőbeli, a saját temetését látja vízióként, és ettől pánikol be, ezért megy el a rendőrségre, hogy ezek a nők valamit csináltak a feleségemmel, és itt van Velencében, miközben Angliában kéne lennie. Tehát azért ennek van egy dramaturgiailag megtámogatott oka annak, hogy elmegy a rendőrségre.
Igen. Erről majd ehhez a temetés képhez a végén akarok majd valamit hozzátenni, csak biztos azért mondom, hogy én ne felejtsem el.
Nem, én az, csak ezt már korábban említettem, az a jelenet, amikor ott ül a rendőrségén, és a Sutherlandnek az arc kifejezése, az először nem is tűnt föl, csak most, hogy elgondolkoztam utána rajta, hogy ez valami ott tényleg az arckifejezés, amikor rájön, hogy minden, amit mondtak neki, az igaz. És ő volt az, aki azért, mert a saját hülye feje után ment, valami nagyon nagy szarba keverte saját magát. Ott az egy elkárhozott ember arckifejezése, és az ott az egy akkora visszafogott színészi játék az a jelenet, hogy arra tényleg csak az ilyen a legnagyobb színészek képesek, mint ő. Ez a csáv, az egy szenzációs színész.
Ugyanis elkezd észrevenni dolgokat a városban is. Tehát mert ugye azt nem említettük eddig, hogy mi zajlik valójában.
Igen, az egyik legfontosabb dolog,
hogy mi történik. Mindeközben Velencében egy sorozatgyilkos munkálkodik. Ugye sorra találnak holttesteket, egyet a vízből emelnek ki, ismét a víz visszajön.
Igen. Mindegyiket a vízbe.
De látni csak, akkor ezt én
az egyik kihúzását a vízből látjuk.
És valamelyik esti sétájukon, nem emlékszem, hogy ott van-e a felesége éppen, szerintem még éppen ott van, csak ő épp néz valami mást, és így észrevesz dolgokat, hogy ismeri ezt a helyet, és ott is ez is egy olyan pillanat számára, amit nem tud egyelőre hova tenni.
Igen. Összecsúsztak, az idő összecsúszik számára, tehát
igen,
meg számunkra
mintha
is.
Igen. Talán azt mondja, hogy mintha már jártam volna itt.
Igen, biztos egy vízióját látja a valóságban.
Igen, és igen. Mert hogy elkezd összefonódni picit ezzel a sorozatgyilkos Jézusra általi eseményekkel az ő víziói. Igen.
Az az érdekes, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez a film ebben, hogy a Sutherlandnek is van második látása, ezt lassabban vezeti erre rá a nézőt. És közben nem. A két öreg asszony már kb. Az első 30 percben kimondja, hogy a férjének is megvan ez a képessége. Igen, ez a film arról szól, hogy a Sutherland próbálja ezt megtagadni önmagától, és ezzel megpecsételi a saját sorsát. És ettől ez lesz tragédia.
Ez egy jó lecke ebből a filmből.
Hát igen, az, hogy nem, hogy
ne tagad meg a saját valódat.
Igen, az, hogy a don't look now, ne nézz oda, ne nézz most, az egy hülyeség. Az a kibaszott saját magaddal.
Visszaugorjunk arra a technikai részletre, amit említettünk, hogy ugye a híres szex jelenete a filmnek.
Jó, igen, mondja
csak. Hogy ugye azt akarta először így letudni a rendező, és nagyon-nagyon mechanikusan is állt hozzá, és a Julie Christie rettenetesen érezte magát az egésztől. Hát gondolom a Sutherland sem volt túlságosan boldog tőle, de amit a, hát ez nyilván tudva levő általában a filmes erotikus jelenetekről, hogy az csak a végtermékben, vagy a végső állapotában néz ki annak, és a
szexinek
és vonzónak, és izgatónak a tényleges felvétel az minden, csak az nem. És itt is az, hát a kameratípus tőlem ne kérdezte, hogy
két... A korai Ariflexekkel dolgoztak, borzalmasan hangosak. Nagyon hangosak.
És talán aki látta a filmet, emlékszik, hogy a szex jelenet alatt pont ezért zene van betéve, valamilyen zenei aláfestés. Nem is a valós atmoszférát, meg a hangokat halljuk nyilván emiatt, és azt a két zajos kamerát, amit azt hiszem a falon lévő linoleum, vagy akármilyen borítás burkolat különösen felhangosított, és azt túlüvöltve instruálta őket a rendező,
igen,
hogy nyald meg a mellbimbóját, nyúlj a lába közé, most élvezze. Ez egy tipikus parancs. Hát nem érezték túl jól magukat, és emiatt mondjuk a film az ilyen majdnem R-rated-é is vált.
Nem, ugye X-et kapott Amerikában.
Nem minden helyen, de azt hiszem Írországban ki is vágták teljesen.
Nem, de hát az amerikai box office-et, az amerikai bevételét, az teljesen szabotálta az, hogy X-et kapott Amerikában. Uh-huh. Hát pornófilmként zsorolták be. Mert akkora idióták, hogy azt hitték, hogy az egy igazi szex, pedig hát nem az.
Szóval egy pár snittet emiatt kivágott a rendező. Uh-huh. De még az sem volt elég, igen. Azt hiszem, hogy ugye a katolikus Írországban ott nem is, ott úgy vetítették a filmet, hogy teljesen kiszedték ezt a szexjelenetet. Egyébként nem vagyok biztos benne, hogy nem működik anélkül. Nyilván egy hangsúlyt ad az ő kapcsolatnak.
De nagyon fontos ez a szexjelenet, nagyon fontos.
Te máshogy interpretáltad azt teljesen, mint én. Azt tudom.
Elmondom, hogy én.
Kezdjük azzal.
Jó. Szerintem az egy csodálatosan szép jelenet. Nagyon-nagyon szép. Most, hogy beszélek róla, elérzékenyülök. Tehát annyira jól megmutatja, hogy mennyire szeretik egymást az a jelenet, hogy az valami örület. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy ennyire realista szex jelenetet addig mainstream filmben soha nem csináltak. Hát ebből is lett a probléma.
Uh-huh.
Harmadik, hogy ott is a rög összemossa az idősíkokat, miközben megy a szexjelenet, már inzerteket tesz be arról, hogy hogyan öltöznek föl a szex után.
Igen.
És ez is egy ilyen kifejezetten rögi megoldás, Nicholas rögi megoldás. És számomra ott az azt jelenti, hogy siess, sietni kell. Ne totoljázz az életben. És amikor vége ennek a gyönyörű szexjelenetnek, amit szerintem a filmtörténet legszebb szexjelenete, akkor a Julie Christie, a Sutherland ugye el van, lazán el van, piázgat. Készül arra, hogy elmenjenek vacsorázni. A Julie Christie felöltözik, és mosolyog. Nem azért mosolyog, mert elélvezett, mert pedig elélvezett, hanem azért mosolyog, mert tudja, hogy terhes. És a rög ezt megerősítette, és a Julie Christie a legutolsó jelenetben, a temetési jelenetben ezért mosolyog.
Na hát ezt nem tudtam.
Igen,
uh-huh.
Igen. Tehát ott terhes. Egy Ez egy csodálatos egész ez a film. Uh-huh. Nem is... Valaki azt mondta egyszer róla, hogy annyira csodálatos ez a film, hogy erről a filmről tényleg nem is beszélni kell, mert olyan, mint az élet, gyönyörű és szörnyű egyszerre, és csak a, csend fejezi ki azt, amit mondani akar. És ezzel azért egyetértek, de mivel ez podcast, csöndben nem tudunk maradni.
Ez csak most nem tudtam erről a tényről a filmben. És mert számomra én máshogy interpretáltam picit ezt a szeretkezés jelentet. Nekem ez egy ilyen küszködés volt. Te ebben a szépséget láttad, én egy picit a kettejük küszködése találkozik, és ez a nyilván fizikailag koreográfiával ezt jobban lehet illusztrálni, hogy itt maradtunk mi ketten, a kislányunk nélkül, és valahogy vissza kéne találnunk egymáshoz. És nyilván azt a szexen keresztül a legkönnyebb, vagy talán az a legösztönösebb első lépés.
Tehát kétségbeesett kapkodás a másik iránt, ez a
igen.
Szex?
Nekem abszolút ez a benyomásom. Uh-huh. Én nem azt mondom, hogy nem volt szép, de nem a szépség jutott róla eszembe, hanem ez a szó szerint, tehát első gondolat küszködnek egymással. Nem azért, mert nem akarnak együtt lenni, hanem csak mert ők maguk sem tudják szerintem, hogy egy picit eltávolodtak. Mert ezt, amit mondtál, hogy mit akar velünk a rendező elhitetni, azt látjuk, hogy itt van ez a boldog házaspár. Annak ellenére, hogy
történt. De nem akarja elhitetni azt, hogy boldogok.
Az elején egy picit igen. Az elején egy picit
ezt azt nem akarjuk. Ezzel nem értek egyet.
Egy picit, amikor Velencébe érkeznek, és először látjuk őket, akkor tehát nem gondolnád, hogy ők átmentek egy ilyen tragédián.
De most figyelj, szerintem ez hiba egyetlen egy jelenetből, amikor ott ülnek és ebédelnek, ami ráadásul maga az ebéd, az egy nagyon gyorsan lefolyó jelenetet. Szóval itt nagyon túl sok mindenre extrapolálszabb volt, tudod? Uh-huh. Szóval szerintem legalábbis. Ott nem akarja, én nem érzem azt, hogy boldognak akarja elhitetni őket, és attól még, hogy az a szex jelenet szerintem nagyon meghitt, nagyon reális, gyönyörű szó szerint, abból sem következik az, hogy boldogok lennének. Hát nem lehetnek boldogok, ha most halt meg a gyerekük.
Nem. Ez egy első benyomás volt nekem a Velence helyszín induláskor. És tényleg, tehát ez a térjünk, találjunk vissza egymáshoz valahogyan.
De az nincs semmi baj, tehát ez jó, ha benne van. Igen. Én a küszködést nem éreztem benne. Szerintem, hát amit elmondtam, szerintem ez szép jelenet, de az, hogy szinte kétségbe esetten akarják egymást, mert csak ők vannak egymásnak a világon, az benne van, persze, az benne van, igen.
Bólogatok.
Szóval ez egy remek mű, ez a film szerintem, és minden ember szinte máshogy látja. Nagyobb témákat mindenki felfedezi benne, mert azok annyira egyértelműek, sorszerűek, és tényleg a szimbólumokkal való játszadozás annyira erős, hogy azt nem nagyon lehet félreérteni, de a kis részleteket, pont a sok megvezetést olyan ügyesen csinálja a rők, hogy azok viszont az interpretációknak adnak lehetőséget a mai napig. Hát figyelj, most így hirtelen eszembe jutott szimbólumként, az egész filmben végig ott van a csukott vaskapuk szimbóluma. Amikor a Sutherland bemegy még a film közepén körülbelül egy templomba, és úgy próbál elbújni játszva a két öregasszony elől, hogy úgy csinál, mintha imádkozna, és miközben imádkozik, az egyik öregasszony, a vak öregasszony, tehát nem látja őt, a Sutherland-el szembeli vaskapunnak a túloldalán, a rácson keresztül végighúzza a kezét. És a vaskapu természetesen a végén az a dolog, ami megakadályozza a Julie Christie-t abban, hogy megmenthesse a Sutherland-et. Végig ott van a víz, a vörös szín, végig a vaskapuk, ott vannak végig a filmben. Rengeteg szimbólum, és mind mind-mind arra egyetlen egy célra vannak kihegyezve, egyetlen egy célt szolgálnak, hogy a végén a tragédiát felerősítsék. És ez mondom, az, hogy mesteri erre a filmre, az kevés, az a kifejezés.
Uh-huh. Ami itt van még így talán záró gondolatnak a fejemben, hogy a legszebb kép számomra a filmben az ironikus módon a temetés képe volt. Tehát az a hajó, a fekete hajó a virágokkal, és hogy ez mennyire szomorú valahol, hogy ebben a... Amikor hát a korábbi események azok annyira torzak és elkorcsosult képvilág, színvilág, érzetvilág, minden, és utána az, ami szépséget ad esztetikusan nekünk, az a temetés.
Az, amikor kijön a gondola a takarásból, és a Pino Donaggio-nak a zenéje berobban a végén, az egy fantasztikus, az egy igazi finálé pillanat. Ugye ez a film, ez 73-ban készült, amikor az olasz thrillerek, a giallók nagyon a csúcson voltak, és...
Bocsánat, az olasz, az a thriller, a giallo, az a krimi, nem?
De hát ez a thriller, ez ugyanaz.
Ezt vág ki majd, jó?
nem vágom ki. Ez ugyanaz. Mindegy. És nagyon látszik a filmen, hogy azért a giallók hatottak rá. Hangulatban is. A Mario Bava-nak van egy ilyen film, hogy Operazione Paura. És amikor a Sutherland rohan a fináléban valami után, amit jó lenne, ha nem érne be, de sajnos beéri, nem mondom el, hogy micsoda, vagy kicsoda. Ott vannak olyan beállítások, amik egy az egyben az Operazione Paurából vannak, 65-ös Bava filmből. Tehát nagyon sok hatás van hangulati, képi ebben a filmben, ami az olasz dzsálogból jön. Ugyanakkor, mivel ez egy igazi remek mű, későbbi filmeket meg ez inspirált meg, mert például az Argentónak a 85-ös fenoménájában a Jennifer Connelly a főszereplő, és ott a fináléban ugyanaz történik, szó szerint, hogy a Jennifer Connelly közelít egy kicsike alak felé hátulról, aki a sarokban áll, valamit gondol róla, hogy valami lesz az a kicsi alak, de valami teljesen más lesz végül. Az egyben ebből a filmből van lopva. Szóval persze diffúz a művészet.
Sarokban álló félelmetes alakokat nem is emlékszem.
Igen, hát ez egy rémálom szenárió, tehát az mindenkinek a rémálmaiban benne van, és az nagyon jó van itt kiragadva, hogy ezt itt használja. Hát ugye a Blair Witch Project is
így végződik. Igen, persze,
pontosan. Igen. És ez egy tökéletes lezárás. Teljes kör, full circle-t vettünk, teljes kört vettünk. Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy
én is köszönöm.
Itt voltál, csodálatos vendég voltál, és majd visszavárlak.
Még meglátjuk.
Jó van, szia!
Sziasztok, köszönöm szépen!
Sziasztok!